Köszöntöm újra meg a rádió hallgatóit, folytatjuk adásunkat Vantara Gyula országgyűlési képviselő úrral. Áprilistól újabb bürokrácia csökkentő lépéseket kíván majd tenni a kormány. Erről mit érdemes tudni, képviselő úr?
Azt hiszem év elején, januárban vagy februárban beszéltünk arról, hogy január 1-től életbe lépett az a bürokrácia csökkentő csomag, ami egy 10 milliárd forint értékű felülről nyitott kasszát jelent, és ugye abban a csomagban voltak benne az iparigazolványok, iparosok igazolványainak, a lakosságnak a lakcímkártyája, jogosítványa, személyigazolványhoz jutásának a ingyenes tétele. Tehát ugye az volt az eredeti cél, hogy hogyan lehet a különböző díjakat, eljárási díjakat, illetékeket csökkenteni. Ehhez volt egy előzetes felmérés, és ennek a felmérésnek az eredményei az első három hónapban azt hozták, országos számokról beszélünk, hogy 1 millió ügyfél ügy keletkezett. Ez azt jelenti, hogy ennyien vettek igénybe valamilyen ebbe a körbe sorolt szolgáltatást, azt jelenti, hogy akkor ebben körülbelül minden tizedik magyar állampolgár valamilyen szinten érintett. Nagyon felgyorsult az e-lakcímkártyát és a személyigazolványunkat összefogó e-alapú, tehát elektronikus alapú új személyigazolványoknak az ilyen napi 1000-1200 igényt jelent. Mert akinek lejárt, meg aki már egyszerűsíti, mert ugye most két kártyával kell ezt a dolgot megoldanunk, tehát ez egy külön mellékvonal, hogy ez nagyon felgyorsult. Nos, egy millió ügyfél volt az első három hónapban, március 31-ig, és mintegy 1,82 milliárd forintot takarítottunk meg mi így lakosság. Ez azt jelenti, hogy nagyjából az a szám, ami a 10 milliárdos éves várható költségcsökkenés jelenti, az be fog következni. Meg fog jelenni, áprilisban fogja tárgyalni az országgyűlés kisebb csomagot érintő, az ilyen ellopott, elhagyott okmányoknak a pótlásának az egyszerűsítése, annak a díjainak a rendezése. De ami fontosabb számunkra, állampolgárok számára, hogy április 1-től egy közvélemény kutatás keretén belül a kormányablakok meg fogják kérdezni az ott megforduló állampolgárokat, hogy melyek azok a körök még, amik ebbe bevehetők ebbe a keretbe, tehát a fent említetteken túl azt hiszem 20-valahány érintett volt az első körbe, hogy mik azok a díjak, azok az eljárási illetékek, amiket még a lakosság irritálónak, túlmagasnak, vagy egyáltalán érthetetlennek tartja, hogy miért kell befizetni. Ezt fölmérik, és akkor valószínűleg az év második felétől ezek is bekerülnek abba a körbe, amik ingyenessé válnak. Ez jelenti az a bürokrácia csökkentő csomag, hogy további felesleges adminisztrációt, időt és főleg pénzt lehessen a lakosságnak megtakarítani. Úgyhogy ez egy elég jelentős szám lesz. Nyilván növekszik majd a kormányablakoknak a feladat és hatásköre is ebben az ügyben, de számunkra, állampolgárok számára ez azt jelenti, hogy további idegeskedés, idő, pocsékolás és főleg költségeket tudunk megspórolni. Ezért jön egy ilyen második ütem, tehát április 1-től felmérés, és a felmérés eredményeként valószínűleg az év második felében még egy csomag fog bejönni, ami ugyanezt a célt fogja szolgálni.
Milyen ügykörökre számítanak itt előzetesen? Önök szerint mit fognak majd említeni a lakosok?
A legfontosabbak ezek voltak, ugye a személyi okmányainkhoz kapcsolódó felesleges költségek. Szóba került az útlevél, ott egy kicsit más a helyzet, mert ott az előállítás költségei azért ugye biztonsági előírások egyebek miatt. Aztán van ilyen tűzgyújtási engedélyezéstől kezdve sok-sok minden olyan, amit gyűjtenek, és nyilván van egy olyan része, amit hatósági okok miatt nem lehet eltekinteni. Ugye ide tartozik, bár nem ebbe a körbe került meghirdetésre, például az építési engedélyezési eljárás adminisztrációjának a csökkentése, mert ez költségcsökkentéssel jár. Ennek a további vizsgálata, és néhány olyan dolog még, ami lehet, hogy szűkebb kört érint. Most elsőben arra törekszik a kormány, hogy a legszélesebb kört érintő, hiszen egy személyigazolvány csere az ugye minden magyar állampolgárt előbb-utóbb érint. Tehát a legszélesebb körben legyen elérhető ez a költségcsökkenés, és utána jönnek ezek a szakterületek, tűzgyújtási meg egyéb engedélyezések, amiket valóban át kell tekinteni, hogy indokoltak-e, szükségesek-e. Nyilván ez a szakhatóságoknak a bevonásával, mert azért itt engedélyezési eljárások, közérdek, közvagyonvédelem és sok minden szóba jöhet, azért ne égjen le a félváros, ugye, hogyha mindenki bizonyos körülményeket félretéve önmaga intézkedik ebben az ügyben, tehát itt egy kicsit már bonyolultabb a helyzet, de mindig az a szempont vezérli a törvényalkotókat, hogy a legszélesebb kört érintse és a legtöbbünknek nyújtson ez támogatást olyan értelemben, hogy költségeket csökkent.
Most szeretnék rátérni a pedagógus sztrájkra, hiszen ez is érinti az egész megyét, illetve az egész országot. Mi a kormány álláspontja ebben a kérdésben?
Azt hiszem, hogy mielőtt a kormány álláspontját elmondanám, hiszen az találkozik, úgy gondolom, hogy a közvélemény széles rétegével, hogy vannak olyan alapelvek az emberi kommunikáció, az emberi kapcsolattartásban, amelyeket illik mindenkinek betartani. Nem véletlenül van sztrájk törvény, és akkor itt a pedagógus tüntetés kapcsán ugye egyből felmerül az, hogyha sztrájkolnak a pedagógusok, és csak úgy bejelentjük, hogy mi most akkor sztrájkolunk, akkor mi van a gyerekekkel? Ki vigyáz rájuk, milyen feltételekkel, hogyan? Tehát ezt a közszolgáltatásban mondok egy más példát, például, hogyha autóbusz közlekedésben dolgozók sztrájkot hirdetnek, akkor is van egy minimális szolgáltatás. A sztrájknak vannak bizonyos feltételei, és hogy például az autóbusz közlekedők, akkor itt jó néhány millió magyar állampolgár hogyan jut el a munkahelyéhez, ennek vannak minimumai. Ezek a minimumok úgy látszanak, hogy a szakszervezetek talán ebben nyitottabbak és előre mutatóbbak, ezek az egyéb szervezetek pedig szerintem politikai indítatásból ez a fajta módszer, hogy üzengetünk, és ha nem az lesz, amit mi akarunk, akkor itt minden baj lesz. Ezek nem stílus. Itt tárgyalások vezetnek előre, és a tárgyalásoknál a kormányzati oldalról a partnerség azt hiszem látszik. Tehát megoldást jelent, ha lenne egy külön műsor, akkor ugye beszélgetnénk arról, hogy a 2010 előtti időszak oktatás politikája csődöt mondott. A felmérések szerint a diákok felkészültsége egyre inkább az alacsonyabb szint felé hajlott, hogyan lehet utána ebből a diák felkészültségből szakembert, aki CNC-t kezel, híradási technikát, informatikát kezelő, komoly szakemberré válik, hogyan lesz belőle jó orvos, jó pedagógus, jó mérnök, és hogyan lesz a társadalom egy zuhanó minőségű oktatásból ismét olyan. Tehát ez így tarthatatlan, ezt azt hiszem különösen vita nélkül mindenki elmondhatja. Az, hogy kialakult egy új rendszer, az új rendszernél, ez megint szervezés és vezetés elméleti dolog, hogy egy új rendszer bevezetésénél elkerülhetetlen a centralizáció. Tehát ott nem lehet azt, hogy na majd én most kitalálom, hogy én mit szeretnék, hanem először van egy olyan irányvonal. Most ezen lehet vitatkozni, de ez évszázadok óta így működik, hogyha valamit be akarunk vezetni, ott bizonyos centralizáció van. A centralizáció akkor kezd enyhülni, mikor a rendszer beindul, működik és megy. A rendszer beindulása, működése és menetele jár bizonyos korrekciókkal. Ennek a tanúi vagyunk. Most pénzügyileg meg kell alapozni, ugye, mert sok-sok ok miatt. Ez is egy külön adás témája, hogy a pénzek ugye miért kevesebbek, hiszen a felmérések azok csak a oktatási intézményekre vonatkoztak, de nyilván sok-sok önkormányzat fönntartott uszodát, sportlétesítményt, egyebek, amit használtak az iskolák, csak annak nem volt ugye költségvetése, és a kliknél ez a pénz most hiányzik, ez az egyszerű magyarázat. Tehát egy centralizáció bevezetése szükséges, és amikor a működik a rendszer 2-3 év múlva, akkor lehet róla beszélni, hogy mik azok az elemek, amikor visszaadunk az igazgatóknak bizonyos jogosítványokat, munkajogit, akár pénzügyi minimális kiadásokat ők tudnak majd nyilván. Azt azért ne képzeljük, hogy az átalakítás során nem gondolták át azt, hogy egy iskola igazgatónak nyilván kell rendelkezni annyi pénzzel, hogy a legminimálisabb kiadásaikat tudja fedezni, és ez ne kelljen egy hosszú bürokratikus folyosón átmenni, de mondom még egyszer, hogy minden centralizációnak az az oka, hogyha egy új rendszert alkotunk, annak a vezetése, működtetése, a kézben tartása az fontos dolog, és utána lehet majd beszélni, visszatérni arra, hogy hogyan lehet jogosítványokból visszaadni, vagy új jogosítványokat adni. Nos, ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy itt úgy gondolom, most már világosan látszik a magyar társadalom közvélemény számára is, hogy politikai szándékok vannak. Akár a központi tüntetések, akár a helyi tüntetések figuráit megnézzük, azok nem a pedagógia iránt elkötelezettségből vannak ott, hanem egyéb politikai célok miatt. És a legfontosabb az, hogy a gyerekeknek és a pedagógusoknak az érdekeit kell figyelembe venni. Egyéni érdekeket itt hátra kell szorítani, mert egy szereplési vágy vagy egy új politikai mozgalom alakítása az nem az iskolában kell, hogy megtörténjen. Itt iskola tanulói, a gyerekek és a pedagógusok a legfontosabbak, mert mi szülők, vagy hát a szülők azt várják el az iskolától, hogy tanítson, jól felkészült, lelkileg kiegyensúlyozott, testileg jó erőben lévő, lásd mindennapi testnevelés, az élet, a stressz problémáit kezelni tudó, jó szaktudással, jó alapokkal induló gyerekeket, akár az általános, akár a középiskolában bocsásson ki, és itt nincs helye a politikának és egyéni szerepléseknek, meg egyéni céloknak. Sajnos ez látszik, hogy beállt a politika mellé, mögé, elé ez a mozgalom, és nem hajlandó normális emberi keretek között tárgyalásokat folytatni, normális körülmények között tárgyalóasztalt értek és nyilvánosságot. Tehát ez a mutizás, hogy mi csak külön vagyunk hajlandók veletek tárgyalni, és ha nem úgy van, akkor bocsánatkérésekre, meg mindenféle feltétel, ez nem stílus, ez politikai gengszterizmus. turizmus, ezt úgy hívják jobb helyeken. Úgyhogy itt a legfontosabb a pedagógusok és a gyerekek helyzete, álláspontja, jövője. A pedagógusok voltak az első olyan kör, akit a kormányzat, ha emlékszünk, ugye 2 évvel ezelőtt életpályamodellel indított, a legelsők között ők voltak, akiknek jövőképük van. Azon is persze lehet finomítani, hogy most hány portfóliót kell összeállítani és hogyan tovább, de az, hogy emelkedő szaktudást, mindennapi tudás növelést, követése az eseményeknek, ezeknek külső objektív mérése, hogy valóban a pedagógus azt a szintet, amit elvárnak tőle, tudja teljesíteni továbbképzésekkel, önképzésekkel, biztosítani azt a lehetőséget, hogy a legjobb szaktudással rendelkezzen a pedagógus, akire mi szülők a gyerekeinket rá tudjuk bízni, mert ez egy borzasztó fontos feladat. Ez egy bizalmi kérdés, hogy ugye visszük az iskolába a gyerekünket 8 órakor, és gyakorlatilag többet van az iskolába, mint velünk otthon. Ezért fontos az, hogy együttműködés és harmónia legyen a szülő és a pedagógus között, és a pedagógus azzal legyen csak elfoglalva, nyilván neki is vannak mindennapi problémái az élete egyéb vonatkozásában, hogy a közös cél, hogy a gyerek minél többet tudjon, kiegyensúlyozott, és az élet minden területén helytálló végzettséget kapjon, hogy így csúnyán fogalmazva, tanulmányai végén. Ezt én nem látom itt a mindenféle mozgalmak által megfogalmazott célok között. Itt még egyszer mondom, egyéni politikai érdekek vannak, amik károsak, és csak a tárgyalás, a nyílt légkör az, ami segítenek a gondnak a megoldásán.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést, terítékre kerül a terrorfenyegetettség és a Korosokó Egyen a Turpark tevékenysége.